Értsünk szót! Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Kedves hallgatóink, az Értsünk szót pénteki könyvajánló rovatát most tragikusan átírta az élet. Ma délután érkezett a hír, hogy 53 éves korában elhunyt Kőrösi Zoltán író. 3 évvel ezelőtt a Magyarka című regényéről beszélgettünk, arról, hogy ez a nő és család történet mennyire táplálkozik a személyes tapasztalatokból, kelet-közép-európai valóságból, és mennyire öleli át ezt a 100 évet, ami mögöttünk van. A következő fél órában ezt a beszélgetést hallgathatják újra.
A recepció, akár a mondjuk így professzionális, akár az olvasói befogadás, főleg beszélgetésekben vagy a könyvről való beszélgetésben hajlamos túlértékelni az úgynevezett hozott anyagot. Valahogy nagyon szeretnek arról beszélni, hogy mennyi is volna az úgynevezett valóság az úgynevezett regényvilágához képest. Meg kell, hogy mondjam, hogy én ennek nem látom különösebb jelentőségét. Kétségtelen, hogy a regény körülbelül egyharmadát egy nagyon valós ajándékba kapott történet képezi, vagy hát annak az alapját az képezi, de mondanom sem kell, hát ezt azért nyilván pontosan érted, egyáltalán nem valami fajta dokumentatív vagy szociológiai érdeklődés vezetett, és ilyen értelemben szerintem teljesen mindegy. Ahogy Füst Milán mondta, szégyeljék magukat a tények, hogyha a valóság valami más mutat a regényhez képest.
Mi volt ez a valóság? Foglaljuk azért össze, ne csigázzuk a hallgatót.
Hát tulajdonképpen nagyon köznapi módon kezdődött. Megkeresett engem egy ismerős Facebookon, illetve hát a dolog szépsége az volt, hogy ő azt mondta, hogy ismerős, sőt azt mondta, hogy az osztálytársam volt, ami persze nem nagy kunszt, mert nagyjából minden második emberről hajlandó vagyok elhinni, hogy osztálytársam volt, mert őszintén szóval nem nagyon emlékszem rájuk. Igaz, hogy ő úgy beszélt, hogy illetve írt, hogy úgy tűnt, hogy valóban ismer engem. Ez még nem volna érdekes, az inkább, hogy néhányadik levele után kiderült, hogy megváltoztatta a nevét már felnőtt korában, és nyilván ez már kezdett érdekelni, hogy mi lehetett ennek az oka. Főleg amikor aztán tulajdonképpen meglepően hamar valamelyik levelében elárulta azt is, hogy a foglalkozása, mondjuk így, hogy hivatalosan masszőr, de az erotikai ipar egyéb területein is hosszan működött, illetve működik. És tekintve, hogy én egyáltalán nem vagyok jártas ezen a területen, legalábbis a professzionális szintjén egyáltalán nem. Ezért aztán elkezdett érdekelni, hogy abból az emlékeim szerint tehetséges, jóra való úriházból való leányzóból, akit én ismertem, hogyan lett egy osztrák bordélyvilágnak a professzionális működője. Hát valahogy így kezdődött.
Azért nem merült fel bennem, hogy ennek van a valóság alapja, mert egy nagyon jól megkomponált regényről van szó, nagyon finom mondatokkal, és ez azért is meglepő, mert amikor az ember így ismert könyvismertetőkben, reklámokban találkozik az összefoglalójával a regénynek, akkor ugye kiemelik ezt a bordélyházi vonalat, és hát nem úgy indul, és nem úgy zajlik ez a regény, mint egy prostitúciós történet.
Holott prostitúciós történet, csak nem egy embernek, nem egy nőnek a prostitúciós története szerintem, hanem inkább egy generációé, vagy ha megengedem magamnak, hogy fellengzősebben fogalmazzak, akkor azt mondanám, hogy egy országnak a prostitúciós története. Ami nyilván nem azt a fajta erotikus izgalmat kínálja az erre kíváncsi olvasóknak, mint hogyha mondjuk több részlet derül neki a Grác melletti bordélyház hétköznapjairól, de azért van benne erotika, öröm talán kevésbé.
úgy foglaltam össze ezt a prostitúciós történelmi regényt, hogy a hosszú 20. századnak egy szeletét, egy nagyon tömören elmesélhető szeletét hozza azt, hogy mi történik a nőkkel, mondjuk úgy 1902-től, mert akkor indul ez a regény, a 2000-es évek elejéig, amely a sorsok összefonódása révén még masszívan része a 20. századnak.
Hogyne. Egyébként én nem női regénynek gondolom ezt, bár három nő sorsa vezet végig ezen a 100 éven bennünket, egy nagyanya, anya, lánya kapcsolatrendszeren át, de nekem meggyőződésem, hogy a női sorsok sokkal pontosabban, plasztikusabban mutatják meg azt, ami Magyarországon, vagy a magyar sorsokkal történt az elmúlt 100 évben, mint a férfi sorsok, annak ellenére, hogy egy rémületesen patriarchális társadalomban élünk, valójában az igazi lényegét annak a szenvedéstörténetszerű történelemnek, amiben Magyarország és a magyar sorsok vannak az utóbbi 100 évben, a nőiség szerintem sokkal pontosabban mutatja meg.
Azt hiszem, csak feltételezem, hogy azért láthatod így, meg ez bomlik ki ebből a regényből is, mert a női sorsok képviselik azt, ami a magánélettel történt, hogy mutathatják meg. És a legnagyobb kérdésem nekem az volt, hogy mennyire szűrődik be a nagy történelem, a nagy történetek ezekbe a kis emberi világokba. Itt végig megyünk a második világháborún, 56-on, 68-on, 73-on, 89-en, és ez olyan finoman úgy érződik, hogy az ahogyan 56-ba esik az eső kint, az behallatszik, meg ilyen finom beszüremkedése van a történelemnek, de mennyire lehet ezt külön választani, vagy együtt látni?
Hát nézd, a történelemnek van két fontos sajátossága. Az egyik az, hogy mindig múlt időben létezik, és a másik az, hogy utólag ugye, folyamatosan radikális átrendeződésben van. Jelen idejű történelem, nagybetűvel írva a történelmet, nem igen szokott létezni. Nagyon ritka pillanatok vannak, amikor akár egyének, akár generációk, népek ténylegesen történelmi időket élnek át. Mondjuk ilyen volt például az 56 vagy a romániai forradalom néhány napja, de hát most már az elmúlt évtizedekből visszanézve ott is micsoda átírások történnek. És nem is arra a közhelyre gondolok, amit ugye közel 2-3 ezer éve ismerünk, hogy mindig a győztesek írják a történelmet, hanem arra, hogy az egyén mindig bele van zárva a saját létezésébe, és ez a létezés a történelemmel legfeljebb valami távoli rokonsági viszonyt tart. Ami körülbelül azt jelenti, hogy a felkelésünk, az emésztésünk, a szeretésünk és a vágyakozásunk nem a történelemben, hanem a saját életünkben zajlik. És ilyen értelemben gondolom én, hogy az a fajta háttér, az a fajta elvonuló, felhőszerű, a mindennapokban hol megjelenő, hol eltűnő történelm, ami az elmúlt 100 év volt, valóban így működött az emberek életében, és erre valóban a nők alapvetően passzívnak tűnő életmódja vagy élethez való viszonyulása alkalmas arra, hogy megmutassa, ami a magyar történelem volt, szerintem.
Van egy mondat, ami korszakoktól függetlenül visszatér. Mindig férfiak mondják nőknek, hogy nem csak hogy jó most, ami van, de még jobb lesz, vagy még jobb jön. És Kádár rendszer, vagy Horthy rendszer, vagy bárhogy is fordul a kocka, ez a mondat szinte ugyanúgy ismétlődik.
Hát ugye azért ezen a Pannonvidéken pontosan tudjuk, hogy az élni tudás, élvezete és képessége, és a túlélés képessége a mindennapi gyakorlatban meglehetősen radikálisan elvált egymástól, és ezt nem csak a nevelésre, a szülői örökhagyásra, hanem a bizonyos élethelyzetekben való kényszerű választásra is érthetjük. És tulajdonképpen ez a fajta kettősség, ez a fajta, mondjuk így, hogy tudatos vagy nem tudatos képmutatás vagy elhallgatás, ez az élet minden egyes apró területére beszivárgott és beszivárog ma is. Ugye azt szokás mondani, hogy a közép-európai létezésnek az egyik érvényes magatartása a svejtség volt mindig. Ma már világosan látszik, hogy a másik érvényes magatartása legalábbis errefelé Magyarországon, ez a bizonyos túlélési ösztön, ami egyébként sajnos az élet élvezetének a gyakori elvetésével is párosul. És én úgy gondolom, hogy ez a mondat, ami valóban ilyen motivumként végigfut, ez a folyton a létezés súlypontját a jövőbe dobó, a jövő felől az élet élvezetét váró, és ezzel a jelent egyébként bizonyos értelemben eltoló, eltagadó mondat pontosan jellemzi a magyar, hát szándékosan mondom ezt a furcsa szóösszetét, a magyar néplelket.
Itt van egy romlás történet, ha jól fogalmazom, de javíts ki, hogyha...
Szerintem jól. Nem, szerintem jól. De figyelek, bocsánat.
Amit több szinten és több formában tetten érhető, beszélj egy kicsit erről a három generáció, nagyanya, anya, lánya generációnak a romlás történetéről. Úgy tűnik a regény elején, hogy itt lehetőségek nyílnak, és nyílnak is, aztán beszűkülnek, és eljutunk a nagyon aktív, teremtő és vágyó nő típustól, karaktertől a lemondó, vagy kiszoruló, vagy háttér, a vesztes nő karakteréhez.
Igen, ez egy teljesen érvényes olvasat, miközben remélem, hogy ennél bonyolultabb akár a lélekrajzok szövedéke, akár a történet is. Egyszerűen azért, mert nyilvánvalóan a vesztességgel és a vesztes tudattal létezni még egy regényhős sem nagyon tud, ha csak nem sematikus a regény. Én nem hiszem például, hogy az a nő, aki itt a harmadik generációt képviseli, és aki egy egykori gimnáziumi üdvöskéből végül prostituált lesz. Ő nem vesztesnek érzi magát. Ő a folyamatos apró elcsúszások és a folyamatos nem szerencsés, de egyébként nem tudatosította nem szerencsés választások eredménye. Ebben az értelemben egyébként egyáltalán nem tagadom, hogy allegorikusnak vagy parabolikusnak gondolom a sorsát az én egész generációmra nézve.
Mennyiben felelős az előző két generáció abban, ahogy ő ilyenné lett, amilyen?
Itt Közép-Európában, de általában Európában is mértéktelenül öntelt és hiú a saját intellektusát, illetve általában az intellektus hatásait mérlegelve az európai ember. Én pedig azt gondolom, hogy valóban bennünk mozdulnak a nagyszüleink, velünk esznek, velünk alszanak, és az ő szavaik jönnek ki a mondatainkból, nagyszüleink, dédszüleink, szüleink, és nyilvánvaló, hogy az ő vétkeik, erényeik bennünk élnek tovább, akár tetszik ez nekünk, akár nem. Ebben a regényben az előző két generáció megalkuvásai és eltagadásai erősítik egymást, és ilyen értelemben természetesen generálódnak a harmadik generációban.
Romlás történet ez a regény abból a szempontból is, ahogyan átalakul a családiasság, és ahogy nő az erőszak.
Romlás és talán széthullás.
Igen. Beszélj erről egy kicsit, erről a családi kapcsolatok átalakulásáról. Ugye a regény elején van egy ilyen vidékről városra kell, a paraszti világból a polgári felé, világ felé gyalogló családunk, amit azért túlnyomó részben az egymás iránti szeretet vagy közelség jellemez, még akkor is, ha vannak megbicsaklások. A második generációban a szeretni nem tudás feszültsége rombol, és a harmadik generáció már a társtalanság vagy a magány tordozik.
Igen, azt hiszem, hogy ez így van. Hát azt se tagadom, hogy miközben számtalan szociológiai munka térképezte föl ezt a folyamatot, és nagyon sok tanulmány szól a család szerepének radikális megváltozásáról, a egykori nagy családi szerkezetektől a mai létformákig Magyarországon, vagy mondjuk bővebben a magyarság körében. Aközben azért én ehhez a saját rokonsági viszonyaimból is sok mintát, illetve mintaelemet kölcsönöztem. Az nyilvánvaló, hogy az a fajta atomizálódás, ami bekövetkezett a magyar társadalomban, az összeköthető természetesen gazdasági, társadalmi, történelmi eseményekkel, illetve okozatokkal, de nekem meggyőződésem, és előző regényeimben is próbáltam ezzel foglalkozni, hogy az a bizonyos létező szocializmus, ami ugye az én nevelődésemet is jelentette, és aminek a keményebb részét természetesen én már csak tankönyvekből, illetve leírásokból ismerhettem meg, az a bizonyos létező szocializmus ezt a fajta atomizálódást egészen végletessé tette, és látható, hogy a mai magyar társadalom nem tudja feldolgozni ezt a problémát. Magyarán azt akarom mondani, bonyolultan és talán nem teljesen érthetően, hogy nagyon nagy bajban vannak ma Magyarországon szerintem az emberi kapcsolatok, a barátságok, és hát ezzel egyenes összefüggésben a család, mint olyan, nagyon nagy bajban van, és ezt a bajt aztán most szerintem órákig ragozhatnánk a gazdasági vetületektől, a szokásokon át, a beszédmódokig. Engem, mint írót, nyilván az egyik legjobban érdeklő probléma az elhallgatások, sok évtizedes trauma rendszere, aminek szerintem nagyon világos következményrendszere van a pszichoszomatikus betegségektől a szociológiai vonatkozásokig. Az erőszak az eléggé közkeletű megnevezés. Én szétbontanám egy csomó jelentésre, miközben azt gondolom, hogy sokkal természetesebb, következésképpen sokkal rémületesebb, mint egy köznapi értelembe vett erőszak. Valóban a magyar társadalomban is, mint annyi más közép-európai társadalomban, az erőszak generációk óta jelen van a családi életben. Nagyon érdekes párhuzam, ha valaki mondjuk megnézi, hogy két alapművet mondjuk a faluszociológiai kutatásokat, és mondjuk Márai egy polgár vallomásait, mind a kettőben tetten érhető az, hogy a verés, mint a nevelés alapeszköze mennyire természetes és kézenfekvő volt a családokon belül. De amúgy tudjuk természetesen, hogy az erőszak a szó nélküliség, illetve a közölhetetlenség egyik formája, hogy úgy mondjam, a beszéd elfogyásának a szinonimája. Ilyen értelemben egyébként az erőszak nyilvánvalóan, ahogy az artikulátlan ordítás a csenddel tartozik össze, az erőszak a tehetetlenséggel, és valóban az én regényemben a generációkon át a férfi-nő kapcsolaton végighúzódó, de a családon belül is egyébként végighúzódó erőszak tulajdonképpen a kinemmondásnak, az elhallgatásnak a szinonimája.
Érdekes egyébként, hogy kiemelten férfi-nő erőszak szerepel, és nem mondjuk a gyerekek elleni erőszak, sőt ezeket a gyerekeket erőszakosan elhanyagolják, de nem verik mondjuk úgy, mint ahogy a magyar irodalomban Zárvácskától kezdve nagyon sok példa van erre.
Talán azért is, mert biztosan furcsán fog most ez hangozni, amit mondok, de erőszakig is el kell jutni egy kapcsolatban. Van a nem törődésnek és az elszigeteltségnek egy olyan szintje, ahol ütés sincsen, ordítás sincsen és ütés sincsen.
A kurvaság az kiemelt szimbólumává válik a könyvnek, holott ez néhány mondaton kívül így nem is szerepel ez a szó.
Hát a szó nem, a magatartás modell, vagy mondjuk technének, az szerepel, és nem feltétlenül az erotikával kapcsolatban. Tulajdonképpen amikor a regény alapjául szolgáló, vagy regény egy részének alapjául szolgáló élettörténettel találkoztam, minél inkább belemélyedtem, minél inkább kutattam, annál inkább találkoztam azzal a különös élménnyel, amit ma már hajlamosak vagyunk elfeledni, amiről nekem egyébként lehet, hogy megint furcsa lesz a párhuzam, nagyon sokszor Kertész Imre jutott eszembe. Ugye Kertész, amikor a holokauszt és a tábor rettenetéről írt, akkor két dolgot mindig megjegyzett. Az egyik a hétköznapok jelenléte volt a legnagyobb rettenetben, és ez itt is érvényes. A kurvaság, a prostituálódás éppen úgy bírja a maga hétköznapi napjait, pillanatait, mint bármilyen más egyébként elviselhetetlennek gondolt állapot, amit úgy is fordíthatunk egyébként, hogy nincsen olyan rettenet, aminek ne lennének meg a teljesen természetes hétköznapi állapotai, és éppen ettől válik elviselhetetlenné. A másik, amit ugye Kertész többször mondott, amikor megkérdezték tőle, hogy miről is szól a nagy regénye, és ő teljesen természetesen azt válaszolta, hogy a kádárkorról szól, hiszen ő a kádárkorban élt. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos válasz, hiszen nem csak a rettenetről, hanem egy regény is a világ kapcsolatáról szóló nagyon okos válasz. Én is azt gondolom, hogy ez a regény, a Magyarka 100 év történetéről szól, és azokról az apró elcsúszásokról, változásokról, ami egy héttel, évvel, évtizeddel korábban elképzelhetetlennek hitt állapotot természetesnek tud találni, és ez a rettenete. Ugyanakkor természetesen arról szól a 100 éven keresztül, ami éppen itt és most van körülöttünk, hiszen mi másról szólna.
Van egy furcsa találkozása itt az időknek, és most nem a szövegről beszélek, hanem a kötet formájáról. Ugye ez a regény a lecsúszás történet a prostitúció felé, vagy nem tudom, hogy foglalhatnánk minél tömörebben össze. A hátsó borítóján van egy női alak, és egy reklám a gombold újra. Nem ijedtél meg ettől a... vagy tehát képzett társítástól, a gombold újra program reklámja tulajdonképpen?
Hát, hogy őszinte legyek, nem megijedtem, hanem bosszankodtam. Ez egészen egyszerűen ügyetlenség. A kötet tervezője nem Budapesten él, úgy értem tipográfiai tervezője, és nem tudta, hogy ez egyébként érdekes kép, ez egy reklám is, hogy mit jelent, és felrakta a kötet hátuljára.
Mert hogy ez a reklám eredetileg a magyar népművészet újra fogalmazása,
igen, de semmifajta jelentési szándékról nincsen itt szó, ez egyszerűen véletlen. Hogy úgy mondjam, a második kiadásról, ami remélhetőleg nem sokára lesz, biztos vagyok benne, hogy ez a kép le fog maradni, de legalábbis a felirat biztosan.
Véletlenek összjátéka, de látod, milyen az olvasó, hogy mindenen elgondolkodik.
Ezért nagyon igaz az a mondás, hogy ahány olvasó van, annyi regény lesz az egy megírt könyvből, és ez így jó egyébként.
Akkor zárjuk egy szubjektív vallomással. Amikor én befejeztem ezt a könyvet, és néztem a mögöttem álló 207 oldalt, akkor arra gondoltam, hogy miért nem 407? Hogy ebben legalább 400 oldalnyi történet van, és hogy úgy szerettem volna még, hogyha ezek a nagyon finom, visszafogott séták időkben és korokban beljebb mennek, még többet fejtenek fel. Nem lett túl tömör ez a hosszú évszázadról szóló rövid történet?
Hát egyrészt nem tudom, hogy dicséretnek szántad, de én annak értem mindenképpen, mert egy írónak alig ha lehet jobb érzés, mint amikor az olvasó azt mondja, hogy többet akart volna olvasni a művéből. Másrészt ez a könyv valóban egy nagyon jól lineárisan követhető történet, és tulajdonképpen egy a korábbi könyveimhez képest szerkezetében és terjedelmében is összefogottabb regény. Nem érzem egyébként, sőt, éppen az ellenkezőjét érzem, és az olvasók is, akik szép számmal fordulnak hozzám. Tulajdonképpen miközben hasonlót mondanak, most te mondtál, hogy olvasták volna még, azért az ugye egyértelműnek tűnik, hogy befogadás esztétikát illetően viszont megtalálta őket ez a forma és ez a terjedelem.
Mindenképpen dicséretnek is szántam meg valahogy annak a jelzéseként is, hogy ez a fajta közelítés a hétköznapokhoz, ahogy te mondod, ez még annyi minden kérdést vet fel, meg közös élményhez irányít, ami úgy jön, vagy ki jön ezekből a sorokból, vagy felfejlik, és bár ezt most a címét még nem is magyaráztuk meg, holott hosszan beszélgetünk már erről a regényről, de az, ugye azért hívják magyarkának a főhősnőnket, mert ő a magyar prostituált, a bolgár, cigány, román és többi kelet-európai prostituált között Ausztriában. De valahol úgy érezte, hogy ez a... Igen?
Illetve, bocsáss meg, hogy közben vágtam, némi utalás is akar ez lenni arra, hogy a 1800-as évek második felében és a 1800-as, 900-as századfordulón Oroszország, főleg Szentpétervárod, de Moszkvában is nagyon sok magyar lány dolgozott prostituálként, és őket hívták vengerkának, magyarkának. Át is ment egyébként az oroszba ez a szó a köztudatba, és hát azt hiszem nem nagyon erőltetett párhuzam egy 100 éves történetkülönbséggel arra rámutatni, hogy egykor az orosz bordélyokban, most az osztrák bordélyokban dolgoznak ezek a vengerkák. Hadd térjek vissza egy pillanatra arra, amit mondtál a történetről, illetve a történet hosszáról, szerkezetről. Én nagyon régóta foglalkoztat a történetírással kapcsolatban, úgy értem a történetmeséléssel kapcsolatban, hogy hogyan lehet meghagyni egy történet mesélésében azokat az árnyékokat, vagy árnyékos területeket, ami az olvasó számára kínálkozik. Valahogy úgy képzelem ezt, mint egy kertet, ahol szép virágok, bokrok, vezető ösvények vannak, de vannak területek, ahova tulajdonképpen félre-félre léphet az olvasó, és azonnal már a saját területe. A nagy kérdés az a történetmesélésben, és ugye a próza az mindig az információ adagolásáról, időbeni eljuttatásáról szól. A prózaíró számára ugye a fő kérdés mindig az, hogy szerkezeti értelemben hogyan rakja egymás után időben azokat az információkat, amiket el akar mondani, és a jó próza titka, nekem ez a meggyőződésem, hogy megtalálja azokat a réseket, ilyen értelemben elhallgatásokat, nyílásokat, ahol az olvasó egyébként pontosan azt az érzést, amiről beszéltél, a tovább gondolás, a továbbírás érzését, a saját regényt megalkotásának az érzését be tudja tolni a szövegbe. Ilyen értelemben ugye Kosztolányi is erről beszélt, amikor éppen Tolsztoj Iván Iljicsét a világirodalom egyik legremekebb művének tartja, mondván, hogy nincsen már benne felesleges mondat. Valóban a próza egyik titka az, szerintem, hogy azokat a szükséges jelzéseket rakja le időben és szerkezetben, ami meghívja az olvasót, és az olvasóban épül fel a teljes szöveg.
Na hát ez több generáció regénye lehet, vagy regényei lehetnek, úgyhogy remélem, hogy nagyon sokakhoz jut el.
Hát én köszönöm, hogy elolvastad, meg köszönöm, ha szereted.
Nagyon szeretem.
A könyvet, úgyhogy örülök, hogy beszéltünk.
Remélem, hogy élőben is találkozhatunk veled, olvasók és te, Kőrösi Zoltán, mint író, és akkor sokaknak jusson el.
Nagyon rég voltam egyébként vásárhelyen, miközben nagyon szeretem. Még utoljára a filmszemlén voltam, úgyhogy találjuk ki, én szívesen elmegyek.